egy olyan témát hoztam közétek, amit részben már talán hallhattatok. Ez rövid időjában csak a ilyen témától van. Arra gondolok, hogy volt egy ige hirdetésem a nyár vége felé, ami részben ennek alapján szólt, de egyrészt az már régen volt, másrészt, ami még fontosabb, egyébként mindig más, mint az ige hirdetés, mert mi adjuk össze közösen. Szeretném is, hogyha beszélgetés lenne az ifinkből, hogy felolvasom az alapigét, és utána minél közösebb. És két helyről olvasom az igét, Jeremiás 31-31-ből, és a Máté 5-17-től. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptomból, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, még mindenben nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Bevezetésképpen jó lenne, hogyha összeszednénk, mit is tudunk arról, hogy Jézusnak a nyilvános földi küldetésében milyen volt a kapcsolata az Isten törvényével. Azt hiszem, hogy jobban egyetértünk, hogy nem volt egyszerű, ellentmondásos volt. Mit tudunk leszűrni belőle? Hogyan látjuk az ő személyes példáját?
Általában az, hogy a törvényhez ő hogyan viszonyult, az akkor jött elő, amikor a farizeusok rákérdeztek egy-két dologra. Ugye emlékeim szerint.
Akkor vált témává.
Kívülről.
Aha. Igen. És a tetteit nézve. Mi volt több, ami összhangban volt a törvényel, ami nem volt összhangban? Az evangéliumokban megint felolvasunk többet. Benne van az Isten törvényében, nem szabad szombaton gyógyítani?
Nincs.
És még egy-két dolog nincs benne, amit a személyre vezettek. Tudnánk még eseteket mondani a szombaton kívül, amikor összeütközésbe került a törvény? Egyáltalán tényleg összeütközésbe került, vagy csak látszólag, hogy látnátok?
Hát például az adófizetés a császárnak, ami szintén is meg volt a szabad adófizetni a császárnak, és arra azt mondja, hogy meg kell adni a császárnak, hogy a császár, és Istennek, ami az Isten. Ott mondjuk inkább a farizeusok akarták kicsőbe húzni, mert hogy ez törvény volt, hogy amit kell fizetni, mert nyilván senki sem csinálta szívesen, hogy elnyomó hatalom volt a római.
Igen, ez jó, hogy fölmerül. Az állami törvény volt, vagyis hát az elnyomó római államnak a törvény, aminek a provinciája voltak. Most elsősorban az Isten törvényére gondoltam eddig, de jó, hogy ezt is mondod. Viszont ha már itt tartunk, az újszövetségi mózesi törvényben is van adóról szóló rendelkezés. Emlékeztek rá ezzel, milyen kapcsolatban állt Jézus? ez a templom adó. Tessék? Igen. Egy nagyon érdekes történetben látjuk, hogy kérdezik a tanítványok, hogy hát nem kéne most már megfizetni, és akkor Jézus, mintha, bocsánat, mondja, tényleg, de hát miből? És akkor menjetek el halászni, ketté vágjátok az első halat, amit kifogtok, ott lesz benne, és fizessétek be. Tehát ez egy nagyon kis kedves történet az evangéliumban, hogy Jézusnak igazából semmiség, de demonstrálta vele, hogy azt ő nagyon szívesen megfizeti, akkor is, ha éppen nincs miből.
De előtte még arról van szó, hogy azt érzi magyarázni, hogy tulajdonképpen neki, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy miért kell neki tulajdonképpen figyelni ott a, hogy a fiatal.
Igen.
És azt mondom, hogy tényleg nagyon kedves tétel a dolgok, hogy te épített Istenként adód a templomnak, de azért neki tétel, hogy ne legyen előnöm ott meg.
Így van. Igen. Tehát nem csak Istenként, hanem emberként is vállalta velünk teljesen a közösséget. Tehát az adóban úgy tűnik, hogy a törvény szerint a szombat egyéb. Ezért tudnánk-e még néhány összeütközést mondani? Van még. Igen. A köztársasági elnök is gyakorolhat kegyelmet a mi jogrendünkben is. És Jézus meg még magasabb tisztségből felülírta, és azt mondta, hogy ők kegyelmet gyakorolni. Váró levélmel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy megmutatja az értelmét, hogy ezt miért tett a Mózes. Hát egy engedmény a legjobb lenne, hogyha nem élnénk ilyen engedményekkel, mert az a lényeget. Összességében egész életében igyekeztek megvádolni azzal, hogy törvényszerű. Sok munkát fektettek bele, sokan figyelték ilyen szemmel. Végül is sikerült-e, lehetőnek eredménye vagy nem. Ez nekem egy nagy felfedezésem volt, mikor készültem még hasonló témával egy igényültetése. Lehet, hogy emlékeztek is, mert elmondtam akkor, de most itt az alkalom, hogy reagáljatok. Végeredményben hogyan alakult ez a párharc közte és a farizeusok között? Na jó, akkor elmondom én. Legalábbis azt, amire én jutottam. Amikor elfogják, akkor összeül gyorsan a nagy tanács, és van egy egész éjszakájuk arra, hogy most végre előhozzák azokat a vádakat, amivel egész életében figyelték és zaklatták. És ott ül a 70 legképzettebb törvénytudó Izraelből. Évek óta gonosz szemmel figyelik, csak erre vártak. És egész tárgyalás során nem tudnak felhozni egyetlen épképpát vádat se. Mondtam akkor is, ez nekem nagy felismerés, de lehet, hogy tényleg magáról a lényegről beszél. Itt van az alkalom, és igazából, mintha hallgatólagosan el kell ismerniük, hogy nincs is ilyen vád. Maga Ezékiel, nem bocsánat, Ézsaiás 28, ami ugye része az Isten ószövetségi parancsainak és iratainak, tágabb értelemben a törvénynek. Maga az Ézsaiás 28 ilyen önkritikusan, vagy hát kritikusan ír a törvényről. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, és szinte látjuk, hogy kifigurázza, és nagyon maró gúnnyal ír az ő törvényeskedő magatartásukról. És el kell ismerniük ezeknek a törvénytudó embereknek, hogy pontosan ez van bennük. Ez a parancs, az a parancs, itt csűrjük, ott csavarjuk, egy kicsit hozzáteszünk, ügyesen feltupírozzuk, törvényi tekintélyre emeljük, pedig nem is volt benne. És ezzel a mentalitással hihetetlenül megsokszorozták azt, ami eredetileg az Isten törvénye lett volna. És amikor ott van Jézus pere, akkor be kell ismerni, hogy Jézus nem az Isten parancsait hágta át, hanem csak ezt a törvényi tekintélyre emelt emberi hagyományt. Egy példát hadd mondjak rá. A szombatnapi járóföld fogalma ismerős nektek. Például Jézus, amikor a vakot meggyógyítja a János evangéliumában, és azt mondja neki, hogy menj el a Siloám taváig, mosd meg a szemed, sarat tett a szemére, mosd meg a szemed, aztán gyere vissza és látni fogsz. Ez több, mint a szombatnapi járóföld, ami ugye a törvényben meg van engedve. Történetesen ez is szombaton történik. Jézus ezzel is megvádolják ott. Igen ám, csak hogyha utána nézünk, nincs a Bibliában olyan se, ez csak egy példa a sok-sok közül, nincs olyan, hogy szombatnapi járóföld. Az a parancs van benne a 2 Mózes 16-29-ben, hogy mindenki maradjon otthon a szent napon, lehetőleg senki ne tegye ki a lábát. És a Józsué 3-4-ben viszont az van, hogy a tábortól a szent sátrat, azt hiszem 1000 könyökre kell felállítani, és nem kerestem ki most az előtt, de 1000 könyökre van az egyik a másiktól, és hát nyilván szombaton is vannak áldozatok, ki kell, hogy menjen az ember a tábortól a sátorig, meg vissza az 2000 könyök, legyen akkor a szombatnapon megengedett járóföld 2000 könyök. Mert Isten nem mondhat ellen saját magának, maradjunk otthon, de ezt meg kell csinálni, 2000 könyök. És ezt leírták a Misnában, ami a rabbinikus magyarázata volt a törvénynek, és mondom, olyan tekintélyre emelték majdnem, mint az eredeti szentírást. És ez az, amire Isten soha nem mondta. És egy csomó ilyen elbástyázták körül. Na, ezt csak azért mondtam el, hogy amikor Jézus itt azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, akkor nem a levegőbe beszél, hanem tényleg őket ismeri, és róluk van szó. És egy kicsit lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy egyáltalán mi mindenről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy törvény, az Isten törvénye. Mik a részei, a funkciói, a hasznai a számunkra. Próbáljuk együtt azt tenni. Tudja valaki, mit jelent az, hogy Tóra? Ez az egyik fontos szó, biztos már hallottátok Mózes 5 könyvét, meg tágabb értelemben a szentiratokat is nevezték így. És az eredeti jelentése pedig az, hogy tanítás, útmutatás. Az a Tórának, a törvényre használt legfőbb szónak a háttere, hogy Isten látja, hogy az ember akarja eldönteni, mi a jó és mi a rossz a bűneset óta, de nem nézi ezt tétlenül, hanem támpontot, segítséget ad ehhez. Küldi a tanítását, az útmutatását. Nála van a valóság, mert ő teremtette, ő ismeri igazán, és hajlandó ezt emberi nyelven elénk adni és megtanítani. Ez a Tóra, Isten törvénye. Hadd olvassak egy szakaszt a 119. Zsoltárból. Az egész költemény végig arról lelkendezik, hogy mennyire nagyszerű, hogy az Isten így tanít minket, és itt van nálunk. Az első pár verset. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják ítelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjai jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. És így tovább még még sokáig olvashatnánk. 119. Zsoltárnak a első 8 verse volt, de az egész arról szól, hogy ez milyen fantasztikus és egyedülálló dolog, hogy az Isten kinyilatkoztatja a mennyből magát, az igazságot, itt van a kezünkben, és értjük, és hozzá igazíthatjuk az életünket, akkor tényleg, akkor miért csinálnánk egyebet? Akkor azt írja, hogy éjjel is nappal, ha csak lehet erről gondolkozom, ezen elmélkedem, ez a világosságom, és így tovább. Azt hiszem, hogy mi nem ismerjük annyira, hogy sokszor legalábbis így vagyunk vele, hogy egyáltalán eljussunk idáig. Egyszer készültem egy ige hirdetésre, és Józsiás reformja volt az ige hirdetés, amikor megtalálják Mózes 5. könyvét, és próbaképpen, meg készülés közben úgy éreztem, hogy jó, hogyha ehhez megnézem most, hogy tulajdonképpen mit is olvastak el, és mit találtak meg. És olyan jó volt végigolvasni elejétől végéig Mózes 5. könyvét, mint egy regény, mint egy új könyvet, amit az ember kézbe vett. Nem, hogy gyakrabban kéne nekünk is ezzel szembesülnünk. Milyen részei vannak még a törvénynek? Ne csak már mindig én megtudom. Úgy is rendezhetjük, hogy melyik részéhez milyen közünk van.
Nekem a törvény az meg azt megjelenítem, hogy miért ember teljesen bennületek, és hogy mennyire elveszített vagyunk, és hogy ha valaki ezt meglátja, akkor csak evangéliumot hirdet, és akkor lehet, hogy minden nagy kegyelem van abban, hogy ebből van szabadulás, és mondott, hogy Jézus is, hogy megtisztulik, megvette, meg rámire, hogy a törvény által, hogy az emberek pedig hiányosan nevek, és utána akkor
erre tudnál példát mondani?
Hát most a házasságtörvény, a törvény az, hogy az is a váltásokat nem követettek, hogy itt volt a törvény, hogy meg kell követni, hiszen azt is a kegyelmet megtudta, hogy mit jelenne, és helyettem, és nem a rendben.
Ahogy képzelhetjük, hogy lassan eloldalod mindenki, Jézus ugye a porba ír valamit az ujjával, lefelé néz, nem is nézi, hogy ki mit reagál, és amire újra fölnéz, üres a tér, és nincs ott senki, csak az asszony. És ha elképzeljük, hogy mi játszódhatott le közben az asszonyban, amíg ezek a percek elteltek, hogy a mester nem mondta azt, hogy kegyelmet kapok, most mi lesz, most lehet, hogy megköveznek. Akkor látja, hogy nem így alakul a helyzet, hanem oszlik a tömeg. Kezd reménykedni. De akkor belehasít, hogy most vajon mit gondol, és vajon mit ír. Most velem mi lesz? Elítél? Joga lenne, hogy elítéljem. Nem mondta, hogy fölment. Mi lesz velem? És ez az állapot, ezek a percek, azt hiszem, hogy tényleg felkészítik az embert arra, hogy tényleg Isten kegyelmével szembesüljön. Hogyha a saját Istennel kapcsolatos legfontosabb tapasztalataikra gondolunk, megtérésünkre, ugyanez így vagy úgy bennünk is ott kell, hogy legyen, hogy elítélhetne, teljesen jogos, és azután érkezik a kegyelem. Köszönjük ezért, nagyon jó. Még valami? Van-e olyan része a törvénynek, amihez nincs közünk? Miért nem? Van-e, amiről azt mondjuk, mint Petőfi, hogy tán csodállak, ám de nem szeretlek? Messze vagy. Azoknak mi lehetett a lényege? Miért? Egyetem miért voltak benne? Tisztálkodási egyrészt, talán erre is gondolsz, vagy hogy mit ehetünk, mit nem ehetünk. Disznóhús, vér, hasabb körmények, nem hasabb körmények, stb. Nem minden. És akkor ilyen érdekes aranyos felsorolások, hogy meg lehet enni a szöcskét, a sáskát, a pillangót, nem, tudom én, és akkor rendszertanilag egészen különös most már a mai szemünkkel, hogy hogy jönnek össze a dolgok. De igen, szóval mi ezeknek a tartalma, miért van minden? Például a sertéshús fogyasztás tilalma az azért volt, mert az ottani éghajlati viszonyok és akkori állattartási szokások között egyszerűen nagyon sok betegség terjedt volna a sertéshússal együtt, és ez így jelentősen növelte az ő egészségügyi szintjüket, hogy nem is volt közük hozzá. Az egyik ilyen, aztán nyilván nem tudjuk mindegyikről azt levezetni. Van, aki még a körülmetélkedéssel kapcsolatban is azt mondja, hogy annak is volt egészségügyi pozitív hatása. Jó volt az, egészségesebbek voltak, mint a többi népek, akiknél nem volt. Egyébként azonban népeknél is megvan, nem talán pont ezért. De nem tudjuk mindegyikről levezetni. És akkor egy nagyon érdekes, valaki mondta a tisztálkodás, a kézmosás, hogy egy marék vízzel meg kell mosni a kezüket etés előtt. A maréknyi víz az nem alkalmas arra, hogy csak ugyan megtisztítsa. Ez aztán inkább kultuszi része volt, tehát szentséggel kapcsolatos része. Aki igaz hívő, ezt csinálja. Nem mindig tudjuk szétválasztani. Mit gondoltok, hogy mi az értelmük ezeknek, amit Ágoston mondott, azon kívül az egészségügyi részen kívül?
Egy kérdésem van, hogy más népeknek a milyen szokásuk az, és milyen tilalmaik voltak? Vagy milyen, hogy más népeknek a kultúrában mi volt megengedett, és hogy van olyan, nem engedett.
Hát, ezt most nem tudom neked így elmondani, mert annyira nem vagyok olvasott. A Hammurabi törvényeit szokták emlegetni a korból, amikről igyekszenek bebizonyítani, hogy kapcsolat is van a kettő között, kis átvétel. Azért egyszer elolvastam azokat, nagyon, nagyon erősen úgy épülnek föl, hogy az uralkodó hatalmi jogai vannak az első helyen, és hogy a nép az rendben legyen tartva, az ott legyen szépen a piramisban az uralkodó alatt alárendelve, ahogy kell. És ezen kívül úgy kicsit tiszteletlenül azt mondhatnám, hogy ötletszerűen az élet egy-egy területéről egy-egy fajta rendelkezés. Ehhez képest a zsidóké egy világos, tiszta, gyönyörűen felépített rendszer, ég és föld a különbség. És környező más népeknek még annyira se voltak tiszta és világos törvényei. Az 5 Mózes 4.6-ból szeretnék olvasni ehhez egy kis illusztrációt. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd, bizony bölcs és értelmes néped és nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen ez az egész törvény, amelyet én adok elétek. Ebben a pár mondatban benne van az is, hogy az Isten törvényének a léte az, hogy milyen, hogy mennyire előtt az összes többitől, amit megtalálhatunk, ez maga egy misszió kell, hogy legyen. Azért épült a pogányok udvaron templomban, hogy jöjjenek a népek, csodálkozzanak rá, hogy jé, ezeknek ilyen van, hát ilyet nem látunk máshol, és tanulják ott Jeruzsálemben az Isten törvényét. Ez volt a funkciója az épületnek. Csak zárójelben Jézus úgy találja a pogányok udvarát, hogy tele van zsúfolva pénzvásárlókkal, meg árusokkal, meg ilyesmiket, nem működött ez a misszió, de eredetileg ott lett volna a helye. És a törvényhez közel volt. Egy kicsit kanyarodjunk még vissza ahhoz, hogy mi mindentől áll össze. Azt hiszem nem nagyon említettük még az aprólékos jogi rendelkezéseket, részletkérdéseket, ilyen típusú törvényeket, hogy ha így és így volt, akkor ez is ez az érvényes. Idegen szóval tudjuk ezt, hogy hívják. Még miért néz mindenki ebből az irányba?
Jogás.
Minek beszélek ebben?
Úgy írja, hogy mindjárt egy hipotézis pozíciót a
és a latinul az ok kázus, kázus, és kazuist, kicsit egyszerűbben. Igen, ez az esetről szóló, az esetekhez kötött törvények. Az egyik kedvencem, talán már máskor is mondhatátok tőlem, ha egy embernek volt egy tehene, és arról lehetett tudni, hogy öklelős volt, és valakit megöklel, akkor mi a trendő, és ha nem lehetett tudni, akkor egész más, hogy kell megítélni az esetet. És ebből egy csomó van. Most ezeket is talán egy kicsit már olyan szemmel olvassuk, ha olvassuk egyáltalán, hogy mennyire más az a világ, meg milyen részletkérdések. De azért felhívom a figyelmeteket, hogy nagyon nagy üzenet ez is, hogy ezek ott vannak. Isten hajlandó leereszkedni az ő népének az apró kis hétköznapi ügyeibe. Ilyen részleteibe belemenni, hogy mi lesz a teheneddel, a kis földeddel, a kis kölcsönöddel, amit visszakaptál, vagy nem. Tehát Isten megmutatja, hogy ezekhez is van hozzáfűzni valója, véleménye. Ebben is ő rendet tud tenni. És mi a viszonyunk például ezekhez? Jézus ugye azt mondja, hogy megmarad. Nem töröltetik el. Ez azt jelenti, hogy érvényes vagy. Tehát megmarad, jó, ebben egyetértünk. Mi a hasznunk belőle, hogy megmarad?
Van egy szóval, hogy megmarad. Legalábbis nekem az ötletős tehén. Akkor ebben én egyszerűen passzívtam rá, hogyha én tudom, hogy valami veszélyes a másikban nézve, akkor az egészen más. Akkor nekem azon úgy kell foglalkozni, de nem tudom. Na most nyilván van sok ilyen példa, nem csak az ökrális tehén, de... Tehát mondjuk ezt sem egy üzenet értéke mindenképpen. De ez még nem az, hogy ezzel azt mondom, hogy ott is találkozhatok.
De ez örülök is.
Nekem lenne egy kérdés. Hogy az a nő fejét egy éve. És... Hát? Igen.
Igen, eddig... Eddig főleg az ószövetségi törvényekről volt szó, ez meg... Hol is van a Timóteus?
De nincs az ószövetségnek megírva?
Szerintem nincs. Szerintetek? Nem, ez csak a Páli levelekből ismerős. Az Ószövetségben egyébként éppen a férfiak fejét kellett befedni. Ja,
igen.
Kétetesen kell érteni, vagy nem kell kétetesen? Mert kétetesen értik akkor a törvényeket, és szeretnél kétetesen kell érteni, mi a legben?
Még amit szintem az egészet, mikor már fölött tudok kérdés, hogy milyen fajtáján annak a törvényeknek, vagy nem tudom, olyanból az volt bennem, hogy az ember csoportosíthatna azt szerint, hogy a mai életünkre milyen hatással kell, hogy legyenek. De szerintem ez a legérdekesebb kérdés az egészben, hogy mi alapján a napom az egyes törvényeket különböző csoportokban.
Végre. Tehát igen, ez a fő kérdés, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy egyrészt nem vészel a törvény, hanem minden megmarad belőle. Másrészt azt mondja, hogy ő betölti a törvényt, majd mindjárt meg kell, hogy nézzük azt is, hogy ezen pontosan mit ért ezen a szó, hogy betölti. És miután ő betöltötte, bármit is jelent ez, mi vonatkozik ránk, és hogyan nem. Változik-e valami? Ugye Pál egész munkásságában azt hangsúlyozza, hogy a törvény nem úgy érvényes ránk, ahogy az Ószövetségben. Hogy nem annak alapján dől el a mi sorsunk. Nem az a legfőbb kötelességünk, hogy megtartsuk a törvény előírásait, hanem micsoda. Hát akkor így próbáljunk valahogy haladni. Most még annál a résznél gondoltam maradni, hogy egyetem mi mindenről beszélünk, amikor törvényről beszélünk. Hát próbáljunk röviden összefoglalni. Tehát a szóra szót mondtam, az Isten tanítását, iránytűjét, útmutatását, amit lehet szeretni, amit lehet lelkesedni. Aztán ott voltak ezek az egyszerűsítvek az uisztikusnak nevezett törvények, az aprólékos rendelkezések, a jogi jognak a területe. Ott van, amiről még nem beszéltünk, héber szóval mitvá, ami parancsot jelent, erős és maradandó minden helyzetre érvényes parancsot, mondjuk a 10 parancsolat, meg híresebb, de még több is van. És ott voltak ezek a kultuszi törvények, egyrészt a tisztálkodási dolgok, étkezéssel kapcsolatos dolgok és az Isten tiszteletnek a külsőségei, hogy hogyan közelítek én az Istenhez. Tehát mindezt összefoglalóan most nézzük meg, hogy miért mondta Jézus, hogy betölti, és akkor vissza fogunk térni a kettőtök kérdéséhez. Igen?
Az első, de példát mondanám, hogy te vagy benne a tanításokban lehet nyilvődni.
Hát ő mondjuk Nem annyira voltam világos, tehát nem tudnánk ezt így mindegyikről megmondani, hogy most a Tórához soroljuk, vagy a Mitzvához, vagy a Mispáthoz, hanem nyilván vannak átfedések is, de mondjuk, amikor az van valahol, hogyha várat ostrom, vagy várost ostromolsz, és ott vannak a gyümölcsfák, azokat ne várt, mert nem ember a fa, és nem ártott neked. Ez egy olyan dolog, amire rácsodálkozunk, hogy Isten így védi az ökológiát a szó feltalálása előtt pár ezer évvel, hogy maradjon meg a környezet, és vigyázz rá Isten helyettünk is törvényeivel. De mondjuk ezt is lehetne parancshoz sorolni. Annyit tudok, hogy az 5 Mózesben is, ha érdekel, majd megkeresem. Szóval inkább onnan közelített, amit mondtam, hogy Tóra tanítás, hogy mire való a törvény. Nem hagyjuk most, intézzük és szájozzuk a mondatokat egyenként. Azt mondja Jézus, hogy betölti. Akkor ezt nézzük meg egy kicsit, mielőtt a kérdésekre válaszolnánk. Többféle dolgot is ért alatta, ugyanúgy több ért enni, ahogy a magyar nyelvben, ott a görögben is. Szedjük össze, hogy milyen értelemben mondhatja. Azt írja Pál egy részű törvény végcélja Krisztus. Ez melyik értelmezés? Azt mondták a reformátorok, hogy belenézek a törvény tükrébe, és meglátom, hogy totálisan alkalmatlan vagyok arra, hogy így éljek, akár egy napig is. És kétségbe esem, és az oda vezet engem Krisztushoz. Célra kell, hogy essek. Azt kell mondjam, hogy Uram, segíts rajtam, mert nem tudom betartani. Ez az első, hogy hát mindegy honnan számoljuk, az egyik, amikor a törvény oda vezet minket Krisztushoz. De mást is jelentek azért, hogy betöltik.
Felekkel.
Ez ugye, az mondjuk két különböző.
Kiegészítik egy
másik. És ezt hogyan csinálta? Hogyan tette teljessé, vagy milyen értelemben áll felette? Azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, azért jöttem, hogy felette álljak a törvénynek.
És ez a pozitív
értelmezés. Na, ezek nem egyszerű kérdések. Végső értelme. Ki tudná kiegészíteni, hogy látod?
Azért mondta, hogy Jézus megkérdezi a legfőbb parancsolatról, és azért, aki mondott meg, hogy az egyik vége alatt volt, hogy ez azt mondta, hogy mit típus szabályok, hogy azt mondta, hogy tényleg kérdéseket szabályoztak, de van a másik vége, a legfontosabb, tehát az a rajzszabályok, tehát ez is a megfelelkezés. Igazából ez nem is egy konkrét szabály, hanem inkább egy lehetőletet, egy szemléletet, egy biztosít. Lelkületet közvetít, hogy az legyen a lényeg, és nem az lehet a lényeg, hogy az ember ez a lelkületre cselekszik, akkor igazából nem is szabad, hogy is fogalmilag lehetett, hogy a fogésünk
történik. Igen, ez a Máté 22:36 és a párhuzamos helyei. Mester, melyik a nagy parancsolat? Törvényben szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. És fel a barátodat, mint magadat. Én számomra úgy értelmezhető ez, hogy azt mondja rá Jézus, hogy gyertek, megmutatom nektek a kellős közepét. Egy kicsit mélyebb szintre viszlek titeket, és megmutatom, hogy mi van alatta, mi húzódik mögötte. És ha ezt értitek, akkor nem kell a betűt silabizálni folyton, hogy most betartom, nem tartom be, hanem jobban fog menni, természetesebben fog menni. Hát ilyen értelemben tényleg, amit mondtak, hogy felette áll, de plusz tud hozzátenni, meg tudja mutatni a lelkét, és teljessé teszi. Igen. Azért van még értelmezési lehetőség. Hát mondom én, ő az, aki egyedül képes volt a törvény szerint élni. Tehát betölti abban az értelemben is, hogy végre valaki megcsinálja, végre valakire teljesülnek ezek az elvek. És betölti még egy értelemben, amikor a saját halálára gondol, illetve arról beszél, hogy a törvény átkát következményeit eleget tesz ugye a büntető törvények követelményeinek, igaz, hogy nem maga miatt, hanem mi helyettünk betölti, mert elhordozza az ítéletet. És ehhez köti az egész új szövetség és az egész evangélium azt, hogy nem úgy érvényes ránk a törvény, ezt ehhez reggelig olvashatnánk Páltól rengeteg mindent. A törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, ez a Galata 3:10-től, mert meg van írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvénykönyvében, hogy kell cselekedni. Az ember pedig, hogy a törvény által, az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt világos, és akkor itt hozzáteszi a nagy újdonságot fel, mert az igaz ember hívből fog élni. A törvény pedig nem hívből van. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, betöltötte, nem kell már betölteni, úgyhogy átokká lett értünk, és ebből következik a szabadulásunk, erről ír Pál. Tehát, amit talán mindannyian tudunk is, nem arra való a számunkra a törvény, hogy azon dőljön el az életünk és a halálunk kérdése. Ez biztos, de még mindig megmarad a kérdés, amit az előtt föltettetek. Akkor mi a viszonyunk? Akkor minek alapján, most csúnya szóval, minek alapján szelektálunk, hogy ez mit mond nekünk, mennyire vonatkozik rá, kötelező vagy nem, hogy szép elv, akkor micsoda. Próbáljuk a csoportokat megnevezni, hogy melyik. Talán a legkönnyebb a az Isten tisztelet külsőségei, rituális rendelkezések, hogyan kell az áldozatot bemutatni, hogyan kell mosakodási szertartás, tisztulási szertartás, milyen legyen a szent hely felszerelése, legyen a kárpi, összességében ezekről mit tudnám mondani. Betartjuk, nem tartjuk, de nem
tartjuk. De ez az, hogy igazából az is, hogy hogyan megy az áldozni a rendelésre.
Jól megy áldozni.
Nem, de ez, hogy egy, felvettük az egy csodálat kérdése, ez viszont szent is alakult, hogy ez mennyi bocsássa meg a rendelésre, nem lehetőségnek, és igen az áldozás.
Az úrvacsora az nem teljesen más, mint az áldozat. Az úrvacsora az egy emlékvacsora, ahol Krisztus kereszthalálára emlékezünk, és a közösség. Azt is kifejezzük, hogy mi együvé tartozunk a Krisztushoz. Az áldozat az meg teljesen más volt a filozófiája, ott meg kellett váltott, megváltotta mondhatni. Persze ott is kellett egy lelki folyamat, tehát szerencsétlen gazdának ugye oda kellett vinni a borját, és ott kellett fogni, amíg leölik. Tehát azért az végig gondolta, hogy hát most ő miért is viszi oda azt a szerencsétlen állatot, de...
Én kezdeni nem gondolva a kifirás. Akkor mindig időfonként kellett végig csinálni az embernek. Nekünk viszont már nem úgy, mint akkor. Tehát, hogy egyszer váltott meg, nem feszítettem Krisztusra mindig élt, mint ahányszor, amit elkövett, hanem aztán megválnak. Tehát, szerintem a törvény abban az időben azért volt, hogy az embereket valami Isten akarat, tehát így ismerték az Istent, mert a törvényéből, a beszédéből ismerték az Istent, meg hogy mit akar, meg hogy mit tegyenek, tehát így beszélgettek. Akkor nem volt szentlélek, nem van itt úgy, hogy nem kapták meg a szent lelket, és így tudtak beszélgetni profétán keresztül, úgymond törvényeken keresztül. Itt tudták, hogy mit kell tenni, és ezért volt, hogy mindig meg volt szabva szinte minden lépés, hogy mit tesznek, mit nem tehetnek, mert így tudták, így meg már hálózónak megkaphatjuk a Szent Lelket, és ő így is tud minket vezetni, és a törvény ugyanakkor sok minden az Ószövetségben még most is érvényes, mert attól függetlenül, hogy ezek a rituálék, vagy nem tudom én, ilyen szertartások, ez már nem alakulik rám, de sok minden most is, vagy abból van az mondom, valami, ami üzenetként szólhat. Minden Balázs mondott például, hogy szépen sok minden alakulik a mostani időkre is. De minket most már nem a minket is, most is adott a törvény, mert ugye parancsolatot adott az Úr, hogy mit tegyük, mit nem tegyük, hanem most már ő a példa, ő az, akire nézünk kell, és amiket ő tett, meg amiket mondott, azokat kell már tennünk. Tehát most is nem eltörölte, hanem beteljesítette, betöltötte ő maga a törvényt. Teljesítettem.
Amit szerintem érdemes kiemelni, hogy ott mindig áldozatot kellett bemutatni. De ami mi számunkra áldozat, az már elvégeztetett a kereszten. És most már ezt nem kell újból és újból bemutatni. Jó, csak hogy azért más. Jó.
Itt egyszerűen nem az áldozat lényegére kérdeztél te rá, hanem arra, hogy milyen lélekkel mész oda. És ez egy új szövetségi ige, hogyha áldozati ajándékodat az oltára viszed. Legalábbis az új szövetség is ugatkozik rá, bocs, fontos, akkor békülj meg el, az menj el, és békülj meg a fele barátoddal, és utána gyere vissza. És ez teljesen jogos, hogy nekünk is e szerint kell járnunk. De vajon miért? Azért, mert ezt írja elő a törvény. Én azt hiszem, hogy pont erre a jelenségre mondja azt Jézus, ott ő a leendő apostolokat képzi. Még jó előre tanítja őket, hogy majd hogyan kell, hogy prédikáljatok. És azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert az egész megmarad, az egészet hirdessétek, aki jelentéktelennek ítél egy részt, és kihullózza, és úgy tanítja az embereket, az kicsi lesz a mennyek országában. Az egészet tanítsátok, pont ezért, mert benne vannak az ilyen részek, amik nekünk tanulság, és a lényegből mutat meg valamit. De nem gondolom, hogy azért, mert parancs, és akkor én vigyázzok, és strigulázzam, és tartsam be. Galata 5.13-ból, ha olvassam, mert ti testvéreim a szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság ne, hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. És itt jön a rámutatás pár részéről, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátod, mint magad. Tehát Pál is azt csinálja, amit Jézustól tanult, hogy szabadságra vagyunk elhívva, de a szabadságunkban megnézhetjük újra és újra a lényeget, és megláthatjuk benne, hogy miért mondta Isten, mire való. És ahogy az a zsidó ember oda ment az oltárhoz, és szépen elő volt írva neki, hogy ne tévedjen el, hogy hogyan kell ezt csinálni, milyen lélekkel. Az számunkra még mindig üzenetet hordoz, még pedig azt az üzenetet, hogy nem mehetek ám én csak úgy az Isten színe elé. Szent közegbe lépek, a Szenthez közeledem, jó, ha vigyázok magamra, és ott voltak az Ószövetségben ennek a külsőségei, az áldozatok, a szertartások, minden. És nekünk kellenek ezek a külsőségek? Hát nem. Az egyik ilyen külsőség maga a kárpit volt, a Szentek Szentje meg a templom többi része között. Isten ketté szakította nagy pénteken. Nincs már rá szükség, van egy sokkal jobb út. Van egy sokkal jobb módja annak, hogy az Isten szentségébe léphessek. Jézusnak a közössége, Jézus vére. És ezért gondolom, nem tudom, egyetértesz-e velem, hogy a szentségnek a külsőségeit nem kell úgy betartanunk, de ismernünk kell elemekét itt, hogy Pál mondja, szabadságban megvizsgálni a törvény lényegét. Nem tudom, hogy válasz-e kérdésedre. Na, de még mindig maradt egy csomó. És nagyon megy az időnk. azt hiszed, hogy a rétkezéssel kapcsolatos dolgok jó nagy részéről megint csak ez mondható el. Emlékeztek talán az apostoli pillanatra, ahol az egész erre a rétegére a törvénynek az egészre azt mondták az apostolok, hogy nem kell betartani az új onnan kíméleteknek. Megírtak néhány dolgot a gyülekezeteknek, óvakodjon a rétől, fulva holt állattól, meg a parázmaságtól. Ha utána nézünk, hogy ezek mit jelentenek, kultuszi, bálvány kultuszi szertartásoknak a kellékei voltak. Tehát én úgy vagyok vele, hogy megeszem a véres hurkát is, meg nem nézek utána, hogy az a csirke, amit megeszem, megfulladt-e vagy nem, mert már ez sem a mi helyzetünkre vonatkozik, hanem arra, hogy ott konkrétan egy-egy bálvány szertartásnak a dolgai voltak ezek. És Pál is egyébként megengedi, hogy mindenki, aki ilyen húst teszik, az maga döntse el, hogy neki tiszta, jó lelki ismerte meg őt, és a többi. Tehát ez az a rész, amit, ja, és valahol ezt olvassuk Jézusról, amikor beszél arról, hogy ami a szájon átmegy be, meg ami a szájból jön ki, mit teszi tisztátalanná az embert, és ott egy zárójel az evangéliumban, nem tudom, ki emlékszik, egy szerkesztői megjegyzés, vagy Máté részéről.
Ez Jézus tisztára. De ez a, még nem tudom, hogy van ez eredeti, mert egyszer ez ügyben vitatkozt valakivel, és egy katolikus fordítás egészen mást. Az azt mondja, hogy kitisztítva ezzel, tehát hogy azzal, hogy kimegy, azzal utána tiszta lesz, mert vagy olyan ilyesmi.
Igen, most nem vagyok napra készebből, nyilván a görögöt meg kéne nézni. Én elhittem eddig a magyar fordításból, de főleg azért, mert egybevág azzal, amit később az apostolok is írnak, hogy ezzel tisztának nyilvánít az ételeket az Isten. Na de, vannak még fontosabb kérdéseink a mai napra. Mi történjen akkor mondjuk az asszonyok fejével? Térjünk oda. Ez ugye egy új szövetségi rendelkezés. Elég sok értelmű ott az a hely.
Nem tudom, nekünk találunk el az van, hogy még mindig, aki véget ment, azt ugye a fejét, amikor is neki történt, hogy általában most máson kezdik, hogy lehet, hogy ez hagyomány maradt, de aki nem is volt kemdőt, akkor fiatal házas, és nem volt kemdőt, akkor is neki tehát nem egy, de úrvacsoló osztás, mikor van, akkor felvett a kemdőt. Ezért már véget ment, az mikor nem volt, amikor kemdőt a fejére.
Én azt hiszem, ez ugyanaz a csoport, mint az akkori viszonyokra alkalmazott kazuisztikus törvények. Tehát a mindennapi élet szabályai aprólékosan az az ember érti, aki benne él. Nem tudom, hogy elhagyjátok-e mondani, hogy miért van ez a kendő, vagy mit jelent, vagy mit szólnak ahhoz, aki nincs.
Hát nem szólják meg, de vannak ura. Nem tudom, szerintem aki tapizálnak, hogy egy kérdezőnk, akkor az másik így nem azt mondom, hogy alá rendelte. Tehát ugye a férje után megy rám, akkor azt mondja, hogy a férfi, az a családfő, és ez, tehát ezzel nincs vita, akkor aztán a feleség megy, amivel a férj mondja, és akkor ő mindenre, hogy borít van, tehát ugye moska baba. És akkor ez is így, tehát a templomban meg, hogy Istennek, nem tudom, annyira én nem is gondolkoztam rá, hogy akkor már terméket.
Aha. Én nem láttam ezt testközelben, legalábbis csak vendégként, de hallottam olyantól, aki Kárpátalján szolgált lelkészként évekig, hogy az ő gyülekezetükben megfigyelte, hogy aki férjhez ment, fiatalasszony, nagyon szépen indult, megértetődő volt, meg ilyesmi, és akkor elmaradt a templomból. Sorban a fiatalasszonyok férjhez menetel után jelentősen megcsappant a templomba járásuk. És akkor kezdett utána puhatolozni, hogy ez miért van. És hónapok alatt jött rá, hogy azért, mert olyan ciki most már a mostani generáció, mint ez nyilván területenként is változik, hogy hol mennyire, fölvenni azt a kendőt. Még ott van az elvárás, hogy hordjon kendőt, de neki ciki, mégis azért, hogy néz ki, ő nem ilyen életet él, nem ilyen ruhákba jár, és a megoldás, hogy elmarad a templomból. És akkor bevezette ez a lelkét, most vitatkozhatunk rajta, hogy jól tette vagy nem. Többször nyilvánosan kihirdette, hogy ne kössenek kendőt, és jöjjenek. Nagyon szépen kéri, hogy kendő nélkül jöjjenek. És a gyülekezet egyik része felfördült, hogy a hagyományaink. Hát ettől vagyunk azok, akik. Nem tudom, hanem nem akarom lezárni ezt a kérdést.
Ki volt
a gyerek? Már nem csak. Ugyanezért szimbólum, tehát az adott környezetben jelentése van, jelentést hordoz. Annak a gyülekezetnek az életében, ott Pál idejében. Hát szerintem hasonló lehet azok, hogy minden jelzett az emberről, a ruházata, minden fontosan. És az, hogy ő alávetett, ő benne van egy családban, vagy még hajadon, ég és föld a különbség, ez kell, hogy látszom rajta a külsődleges jelekkel is. És hogyha nem, az megbocsánkoztató. És nagyon megértem azokat a néniket, bácsikat, akik megbocsánkoztak, nekik a világ rendjük borult fel egy kicsit azzal, hogy a lelkét azt mondja, hogy nem kell a kendő. És Pál mondja, hogy ebben a helyzetben mi mit jelent, nézzük meg, hogy mi mit jelent. Korintusban akkor tudjuk feljegyzésekből, hogy az utcanők bontották ki a hajukat, és hogy kibontott hajjal jársz, az azt jelentette, hogy utcanő vagy. És nyilván akkor ez egy jelzés, hogy ha nem hajadon, vagyis nem utcanő, akkor leköszöd a fejed. És a gyülekezetben megjelentek ilyen hangok, hogy de hát szabadság Krisztusban, stb. És akkor erre írja, helyre teszi őket, hogy tartsátok csak meg a szimbólumokat, mert tartalmuk van, legyen rend közöttetek. Ez a lényeg, hogy legyen rend. És hogyan értem ma a saját magunk számára ezt a rendelkezést? Teljesen mást jelentenek a jeleink, a szimbólumaink, teljesen más a helyzetünk, de örök érvényű belőle az, hogy legyen rend közöttünk, és külsődlegesen is fejezzük ki azt, ami bennünk van. Tehát azt mondanám, hogy rendesen fölöltözve jöjjünk Isten tiszteletre. Vagy legyenek nyilvánvaló köztünk a viszonyok, hogy ki milyen helyzetben jön. Ne legyen két értelmiség. Stb. Meg lehetne még keresni. De az a lényeg benne, és szerintem az egész csoportra vonatkozik a kazuisztikus törvényekre, hogy minden kornak a saját feladata megkeresni, hogy mi mit jelent, mi mit hordoz, és ahhoz képest vezessünk le mindent az Isten rendjéből. Ez így válaszolt körülbelül?
Igen, még azt hiszem, hogy olyan lehet, hogy értek, tehát most ugye sokan vannak ennyi ember, de hogy nem úgy öltöznek. Tehát van, aki felugrik, aztán talán mindenki ilyen, amíg honnan tárból csapódott ki. Olyan fura, hogy nálunk mindenkinek van vasárnapi ruhája, meg van hétköznapi ruhája, meg van iskolai ruhája. és a vasárnapi ruhát a szétköznap tilos hordani, mert azt csak a templomban lehet felvenni, és egész nap abban lenni. Tehát, hogy ez meg, az meg kiöltözünk, tehát, hogy így ünnep minden vasárnap, ünnep a templomban, az a szépen felköltözve, rendezetten, családosban menni, és ennek olyan uraik meg a barátom, hogy hát igen, nálatok voltam, és akkor az olyan fura volt, nekem mondtam, hogy ha jöttek hozzám, volt valami rendes ruhát, a karácsonyra jött náluk, és legalább akkor egy öltözünk ki egészen. Mindenki meg az volt fura, hogy ott tesszük. Hát én látom, hogy ilyesek is felsőt a templomban, hogy meg ez fura, hogy nem tudom. Azt mondta, hogy ez ebből tanult, hogy nem, itt a vasárnapnak nincs akkora értéke. Jó, a nekáros, mint egy kis fölgés van. De hogy ez, hogy lelassul az élet vasárnap. Akkor mindenki ott van a családjával, és tudom, hogy kibújik a faluba egy foci mérkőzésre, és ennyi. De akkor is egész nap mindenki ruhával. És úgy. Tehát, hogy megadjuk amúgy hát vasárnap. Nem, semmit nem csinál senki.
És aztán ezt, amiről te is beszéltél, ezt is vissza lehet vezetni egész odáig, amit Jézus a Máté viszont eszében mondta, hogy szeresd fel a barátod, mint magad, viselkedj egyértelműen, viselkedj úgy, hogy megáldolj bele abba, amit ő fontosnak tart, és ő érez, viselkedj úgy, hogy ami ünnep, az legyen ünnep, ami alkalom, az legyen alkalom, stb. Tehát egészen odáig mindig visszanyúlnak ezek a szálak. Csak azt hiszem, hogy egy fokkal izgalmasabb a helyzetünk, mint az Ószövetség emberének, mert nincsen elénk adva feketén-fehére, mert nekünk kell azt keresni ezeket. Mi a helyzet a 10 parancsolattal és hasonlókkal? Mi a helyzet azokkal, ami úgy kemény és megtámadhatatlan, és lehet, hogy mégse tudjuk megtartani? Mit jelent most nekünk? Én mindig annál a kérdésnél vagyunk, amit ti tettetek föl. Többet kell megtartanunk, mint az Ószövetségben, vagy kevesebbet. Igen, tehát nem az ügyesség kérdése. Meg amit a Galaták leveléből idéztél, azt úgy fordítanám le, hogy aki körülmetélkedik, az számoljon vele, hogy egyben, mintha aláírna egy papírt, hogy én a törvényt meg fogom tartani. Számoljon vele, hogy mit vállal az ezzel jár, és mondja Pál, hogy nem kell, hogy körülmetélkedjetek. Nem kell a keresztényhez. Igen. Hanem az kell, hogy tartsa meg mégis úgy, ahogy Jézus mondja, hogy én új parancsolatot adok nektek. És erről hadd olvasok szintén a Galata levélből én is, mert itt érzem azt, hogy a titkára rávilágít nekünk az ige, hogy is van a számunkra, mi a viszonyunk a törvényhez. Galata 5.16-tól. Intelek titeket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. és ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Itt a régi világrend küzd az újjal. Azt mondja, hogy két szinten, két síkon folyik a mi életünk. Eddig az Ószövetségben csak az egyik, csak az alsót ismerték, a testnek a síkja, és a törvény arra való, hogy megregulázza, hogy megadja a támpontokat, a rendelkezéseket. Ha nagyjából megpróbálnál betartani, akkor közel kerülnék ahhoz, ami ennek Isten elképzelt. És erre való, hogy a testet kordában tartsa. És azt magyarázza Pál egész életében, hogy nekünk nem ehhez kell igazodni, hanem a másik síkon élhetjük az életünket. A léleknek a síkján, a léleknek a törvényei szerint Istenből jön a törvény lényege, a szeretet, az, hogy szeretem, meg tudom szeretni, az Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, hogy a római levél mondja, és ezt érvényesítsem. Ezt érte talán Pál az előtt, hogy éljetek a lélek szerint. De akkor lehúz egy kicsit a földre is minket, hideg zuhany, folytatom. A test cselekedetei nyilvánvalók, ezek házasságtörés, parázslaság, ujjálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, fártoskodás, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, hogy akik ilyeneket tesznek, nem öröklik az Isten országát. Keresztjéneknek írja, hogy mégis van törvény, hogy mégis szigorú ez a zárk is érvényes. És akkor ezután jön ez, amit nagyon jól ismerünk. A lélek gyümölcse pedig ezzel szemben, ezt is mondhatnánk, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önnek tartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát azt mondja, hogy ha ti az alsó síkon éltek és méricskéritek magatokat, így szerint a képzeletbeli ábra szerint, amit mondtam, akkor ott van a test cselekedetei, a test ezt akarja, és azért született a törvény, hogy ezekről megmondja, hogy mit gondol róla Isten. Erre való, hozzá tudjátok mérni magatokat. De mégse az üdvösség múlik ezen, mert ott van a léleknek a gyümölcse, és ebben látom a mi feladatunkat, hogy újra és újra az engedelmesség nekünk az eszköz ahhoz, hogy odaigazodjunk Isten akaratához. Hát szembesültünk azzal, hogy nehéz ezekre a kérdésekre egyszerűen és röviden válaszolni. De kívánom nektek, hogy gondolkozzatok ezekről a kérdésekről, hogy itt is hangzott. És már fogunk. Lett volna még kérdésem, de nem elég válaszol. Most hadd ne én válaszoljak. Tíz parancsolat akkor most mire van nekünk Krisztus után?
Részletezve azt, amit Jézus mond, mert Jézus is mond, hogy szeress fel a barátodat magadat, mert ott van határa. Aztán Jézus ezt tovább részletezi, tehát
és mert mondom ezek Jézus 2.10-ben, hogy Isten arra teremtett minket, hogy jó cselekedetekre teremtett minket, így pontosan. És hogy mik ezek a jó cselekedetek, amikre minket teremtett, ezeket a törvényből tudjuk továbbra is. Meg az igéből, az a vezetésének nagyon nagy részének keresztül jön. Tehát, hogy legyenek szilárd elveink, tudjuk, hogy mit gondol Isten, miről mit gondol, és hogy így legyen konkrét az engedelmességünk erre.
Nagyon figyelmi gondolom, hogy aki szeret engem, az megkérdezik valami történet. Tehát ugye az egész az Istennek szeretetből tethat. Minden jelenti kérdezik, hogy sem nem tudjuk. Tehát, hogy ne azért tartjuk benne, hogy ezt mondjuk jól is jut, hanem Isten gátjánál nem szeretünk.
És még egy nem elhanyagolható szempont. A külvilág hogyan profitál abból, hogyha mi a törvény szerint élünk, vagy ha nem? Ha nem hívők. Mit érünk el azzal, hogyha hasonlítunk az Isten gondolatát, és hogyha nem? Hiszem, hogy ugyanúgy megvan. Tessék? Mondjuk.
Hát ez látszásra lehetünk itt, mert látszálom azért, és ha ebbe tartjuk fel az Isten törvényt, akkor azért szerintem fel azért tartjuk be, mert Istenet szeretünk engedelmeskedni, mert őt szeretjük, és mivel őt szeretjük, akkor bennünk van a fény, és mi bennünk van a fény, ezért látszásra is lehetünk, vagy én. És a körülöttünk lényünk meg, nem így, hogy látják.
Ugyanúgy megvan ez a misszió, mint amit a fogányok udvarával kapcsolatban olvastam, csak most még izgalmasabb egy fokkal, mert nem magát a törvényrendszerét mutatjuk fel, ennek nincs értelme, hanem azt mutatjuk fel, hogy jó így élni, ahogy Isten elgondolt az ember életet. Kérdés, hogy ez sikerül-e? Tegnap is a Timó többségén erről beszélgettünk, és már ezzel tényleg lezárom csak még a végére, hogy pár ötlet összegyűlt, hogy talán kéne sokkal inkább képviselnünk is a külvilág felé, a nem hívők felé azt, hogy nekünk vannak szilárd norma rendszereink, és nem is belülünk, hanem fölülről kaptuk. Egy olyan rossz hangzású szó az a világban törvény, még nekünk is egy negatív csengésű szó talán, és helyette mit lehetne akkor? És akkor volt pár ilyen ötlet, hogy képviselni, hogy ez az Isten rendje, ebben jó illeszkedni. Miért nincsenek olyan óriás plakátjaink, ahova kiírjuk jól megcsinálva azt, hogy mi az egyház részéről úgy gondoljuk, hogy nem akarunk 50 éves embereket temetni sorban, mindenkit infarktus vigyen el korán, ezért javasoljuk, hogy a nyugalom napját szenteljük meg, legyük már komolyan. Hogy nem akarjuk azt, hogy aki úgy nőnek fel tömegek, hogy nincs rendezett családjuk, vagy apjuk, vagy anyjuk, vagy azok egymásnak nem házastársai, és ezek újra termelik a nyomorúságot, amitől jöttek. Vegyük már komolyan, hogy ne paráználkodjál, vagy ilyesmi. Egy kicsit beindult az ötletelésünk, hogy lenne mit még közvetíteni, akár így tévéreklám plakát, mit tudom én. Sikerült jól elfáradnunk, közösen, de azért próbáljuk még imádságban, és nem elég emlékszem.